Egy olyan trükknek egy olyan példázatát gondolnánk át közelebbről, aminek elég sok mély mondani valója van, az adós szolgáról szóló példázatot. Mindenek előtt azért meg fogjuk nézni, hogy mikor és miért mondta el Jézus ezt a példázatot. Ugye a Máté evangélium a 18. fejezetében találjuk meg. Itt ezt olvassuk a 21.-22. versben, hogy mi volt a példázat előzménye. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta néki Jézus. Nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. Ugye érdekes ez a kicsit kacifántos kérdés, amit Péter föltett, figyeljük csak meg. Szinte mintha azt kérdezné, hogy az atyám fia hányszor vétkezhet ellenem. Na de ugye a Biblia soha nem másokról szól. A 10 parancsolat se azt mondja, hogy a szomszéd ne lopjon, hanem hogy te ne lopj, ne ölj. Tehát mindig annak szól, aki olvassa, aki hallgatja. Viszont sajnos az emberi gondolkodás ilyen, mi hajlamosak vagyunk mindig másokra vonatkoztatni. És itt Péter is így kérdezte meg Jézustól, hogy hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni. És ugye azt már csak úgy hozzátette, hogy és néki megbocsátanom. Mert ugye tudta, ekkor már azért Jézus sokat beszélt erről tanítványainak, illetve tulajdonképpen még a farizeusok is így gondolkodtak, hogy meg kell bocsátani a vétkezőknek, és a csúcs az volt az ő számukra, hogy naponta 7-szer kell megbocsátani. Ez mintha a teljesség vagy a tökéletesség száma lenne, úgy gondolták, hogy valóban hát ennyiszer azért meg kell bocsátani. Azért is kérdezte meg ezt Péter Jézustól, hogy ezt a nagyon magas nívónak tartott kérdést, hogy még 7-szer is, mert talán még ő is soknak tartotta. Mint ahogy általában, amit a farizeusok gyakoroltak, az ugye időnként túlzás is volt, tényleg. Tehát ugye kiszámították a szombatnapi járóföldet, meg ugye dekára, hogy mennyit vihetnek magukkal, és sorolhatnánk még, hogy milyen törvényeik voltak. De ugye ez is az egyik ilyen, ha nem is törvény, de tanítás volt, hogy hát még naponta 7-szer is meg lehet, vagy meg kell bocsátani másnak. És ezért Péter megkérdezte, hogy valóban még 7-szer is meg kell bocsátanom. És mit válaszolt erre Jézus? A mi Károli fordításunkban egy picit másképpen van, ugye ott van, hogy 77-szer is, de eredeti görög szöveg szerint 70-szer 7-szer. Tehát azt mondta Jézus, hogy én nem azt mondom, hogy még 7-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. És ezt nyilván nem kell kiszámítani, hogy ez hány 70-szer 7, és hogyha egyel is túllépi, akkor már nem bocsátunk meg. Hanem miért mondta ezt Jézus? Hogy ezt nem kell számolgatni. Ennek nincs határa. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. És ugye ezután mondott el Jézus egy példázatot, és nézzük meg ennek a példázatnak a tanulságait. Folytatta Jézus, akkor annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10.000 talentummal volt adós. Itt megállnék egy kicsit, mert meg kell néznünk ezt a számot, ezt a 10.000 talentumot. De a talentum az súlyegység volt ebben az időben, és attól függően, hogy héber vagy görög mértékkel számolták, 20 vagy 34 kilogramm ezüst vagy arany. Tehát nem kevés egy talentum. hatalmas nagy érték volt. Ez abban az időben ugye 5000 dénár volt, és a 10 000 talentum, tehát egy talentum volt 5000 dénár, és akkor 10 000 talentum, ugye ez, nézzük meg, 200-340 tonna ezüst vagy arany. Tehát hatalmas nagy mennyiség. Körülbelül 50 millió dénár. Tulajdonképpen megfizethetetlen ez az adósság. Megpróbáltam egy picit utána számolni, hogy ez így magyar pénzben hogyan is jön neki jelenlegi ezüst és arany árfolyamon. Hát szintén azt mondhatjuk, hogy megfizethetetlen. Egy talentumnyi ezüst, egy talentumnyi arany, az mennyi lenne? Egy talentum arany, az körülbelül 2 milliárd forint lenne. Egy talentum ezüst pedig, ugye jóval kevesebb, 5 millió forint. Csak egy talentum. De egy 10 000 talentumról van szó. A 10 000 talentum, hogyha ezüstről van szó, akkor legalább 50 milliárd forint. És ez csak a legkisebb súlymértékkel, tehát a 20 kilogramnak számítjuk a talentumot. 50 milliárd forint lenne. Ha ezüst, ha arany, akkor pedig most nem is tudom mondani azt a számot, olyan hatalmas nagy szám. Tehát tulajdonképpen mire utalt ezzel Krisztus, ezzel a példázatnak, ezzel a bevezetőjével, vagy ezzel a kijelentésével, hogy valaki 10 000 talentummal volt adós, hogy megfizethetetlen. Egyszerűen nincs az a pénz. Az emberi életkor kevés ahhoz, hogy valaki ledolgozza ezt a... Ugye akkor egy talentumért 15 évig kellett dolgozni. A 10 000 talentumért, tehát egyszerűen megfizethetetlen adósságról van itt szó. Ugyan folytatódik a példázat, nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét, és gyermekeit, és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga ő előtte könyörgött néki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Tehát ugye itt is látjuk, hogy igen, valóban megfizethetetlen adósság, mert nem elég, hogy egy ember szolgáljon. Ugye, hogyha valaki nem tudta az adósságot megfizetni, abban az időben annak le kellett dolgoznia. Most se lenne rossz egy ilyen rendszer, de ez azért azt jelentette, hogy tulajdonképpen rabszolgává vált. És hogyha ő maga nem tudta volna ledolgozni, mert az élete kevés hozzá, akkor még a családtagjai is rabságra jutottak. Tehát az egész családja, a felesége, gyermekei, minden hozzátartozója, közeli hozzátartozói szintén rabszolgaként kellett volna, hogy dolgozzanak, és mindent odaadni ráadásul, amilyen csak van, hogy fizessenek. Nyilván még ez sem lett volna elég. És ezért elkezdett könyörögni a szolga, hogy Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Nyilván ez az ígéret, ez egy kétségbeesett ígéret volt, mert talán a szolga is tudatában volt annak, hogy soha nem lehet ezt az adósságot visszafizetni. Tehát ez lehetetlenség, amit kiír, hogy majd mindent megfizetek néked, vagy részletekben, mert ez képtelenség. Viszont mi a folytatás? Az Úr pedig megszámván azt a szolgát, hogy látott őt, és az adósságot is elengedte néki. Na most ugye a példázat első fele, akkor miről szól tulajdonképpen? Illetve kiről szól? Ki lehet az a király, az az Úr, akinek ilyen hatalmas nagy összeggel tartozott a szolgája. Ugye maga Isten. És az adósok, az adósok pedig mi vagyunk. Megfizethetetlen az az adósság, amivel mi tartozunk Istennek. És bizony mi is sokszor gondolkodunk így, hogy majd én ugye mindent jóvá teszek. Tehát a bűnadósságunk, a bűneink, amiket elkövettünk, azt egyszerűen nem tudjuk soha jóvá tenni. Nem tudunk érte megfizetni Istennek. Nem tudjuk még részletekben se, és semmilyen módon megfizetni. Viszont, hogyha hozzáfordulunk, ha megvalljuk bűneinket, ezt mondja az ige, János első levele, első fejezete, 9. versében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát akkor a példázatnak az első fele miről is szól tulajdonképpen? Arról, hogy Isten minden adósságunkat elengedi, illetve minden bűnünket megbocsátja. Ugye a 103. Zsoltárban is olvasunk erről, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Igen, ő megbocsátja minden bűnünket. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Milyen jó lenne, hogyha ez a példázat itt befejeződne. Mert sokszor mi is így gondolkodunk, hogy igen, hát Isten nekünk megbocsát, aztán újra halmozunk föl adósságot, azt is elengedi, újra és újra vétkezünk, és azt is elengedi, mert nem tudjuk megfizetni az adósságainkat, mert nem tudjuk jóvá tenni a bűneinket. De nem fejeződik be ez a példázat itt, hanem folytatódik. Pedig ezt mondja Jézus a példázat folytatásaként, kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós. És megragadván azt folytogatja, mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörgött néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Tehát ugye itt kiről is van szó? Arról a szolgáról, akinek minden adósságát elengedte az úra. Biztos örült neki, boldog volt, boldogan ment haza, most már nincs adóssága, csak hogy közben találkozott egy másik szolgatársával, aki neki tartozott 100 dénárra. Nézzük meg, ez a 100 dénár, ez a 100 napi munkabér volt. Mondjuk 350-400 ezer forint, hogyha úgy belegondolunk, hogy egy ilyen napszámba ment el valaki dolgozni, akkor. Tehát 100 napi munkabérre tartozott. De hasonlítsuk csak össze a 10 000 talentummal, amit ugye láttunk, hogy szinte kifejezhetetlen az értéke. Szóval olyan hatalmas, hogy több milliárd forintról van szó. Tehát ez itt valóban egy megfizethető összeg. És itt azt látjuk, hogy megragadva elkezdte folytogatni, hogy fizess meg nékem, szinte azt mondta, hogy most azonnal add ide. Hiszen azt látjuk a folytatásban, hogy ez a szolgatás is elkezdett könyörögni. Ugyanazokkal a szavakkal, mint ahogyan nemrég még ő könyörgött. Hogy légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta. Tehát haladékot se adott neki, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. És a folytatásban, erről olvasunk, látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomorodtak. És elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhívatta őt az ő ura, és mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. Tehát visszajutott a híre ennek a csúnya magatartásnak, az ura fülébe jutott, és magához rendelte, és mit mondott neki? Gonosz szolga. Gonosz szolga, én minden adósságodat elengedtem, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem rajtad. Tehát mit mond az ige, hogy ha Isten nekünk megbocsát, az bennünket kötelez valamire. Erkölcsileg kötelez valamire. Hogy mi is megbocsássunk másoknak. János első levele 4. fejezetében ezt olvassuk a 10.-11. versben. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ugye sokszor ezt nem értjük meg, hogy az Isten szeretete nem csak arra kötelez minket, hogy viszont szeressük őt. Ezt mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent. Az természetes, vagy az magától értetődő. Abban van a szeretet, hogy ő szeretett minket. Hogy bűneink ellenére is elfogad és szeret bennünket, és megbocsát nekünk. És ha így szeretett minket az Isten, hogy az ő fiát is odaadta áldozatul értünk, akkor ez minket mire kötelez? Ugye a mi logikánk sajnos csak addig terjed ki, hogy akkor nekünk is úgy kell szeretni őt. De nem. Itt ezt mondja, hogy akkor nekünk is szeretnünk kell egymást. Tehát az Isten szeretete kötelez bennünket arra, hogy egymást szeressük. A mi szeretetünknek nem a másik ember szeretetéből kell tehát táplálkoznia, és nem a másik ember szeretetétől, vagy hozzánk való viszonyulásától kell függővé tennünk, hogy mi hogy viszonyulunk hozzá. Ha az Isten minket szeret, és mi ezt tudjuk, akkor ez arra kötelez, hogy mi is szeressük embertársainkat. Nézzük meg a folytatását a példázatnak. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Tehát Jézus tulajdonképpen itt értelmezte is a példázatot. Nem is lehet másra vonatkoztatni, mert ő maga megmagyarázta ezzel az utóbbi mondattal. Tehát ezzel, hogy az én mennyei atyám is így cselekszik veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Akkor egy picit még visszatérnénk a példázathoz. Mégpedig azért is, mert sokan úgy gondolják, hogy ha mi már megtértünk, megbántuk a bűneinket, bűnbocsánatban részesültünk, akkor az már végleges és biztos. Tehát biztosítva van az üdvösségünk. Csak hogy. Ez a példázat nem erről beszél, meg még jó néhány helyen mást mond a Biblia. Sőt, tulajdonképpen azt mondja el, hogy Isten mint egy megelőlegzi számunkra a bizalmat, és azt mondja, hogy én megbocsátok neked. Viszont utána megvizsgál minket, hogy mire használjuk az ő irgalmát és kegyelmét, hogyan élünk vele. Élünk vele, vagy visszaélünk vele. Mert visszaél az Isten irgalmával, az Isten kegyelmével az az ember, aki elfogadja ugyan a bűnbocsánatot, de folytatja tovább a bűnös útjait. Visszaél az Isten kegyelmével az az ember is, aki elfogadja örömmel, hogy Isten megbocsát, sőt számít arra, hogy majd ezután is meg fog bocsátani, mert Isten a szeretet, viszont ő nem gyakorolja mások felé ezt a szeretetet. Tehát itt erről beszél Krisztus. És még hozzáteszi azt is, hogy ha szívetekből meg nem bocsátjátok, tehát nem kényszeredetten, ahogyan mi szoktuk, mert azért mi tudjuk, hogy ha olvassuk a Bibliát, meg ugye ismerjük Jézusnak a tanításait, akkor tudjuk, hogy meg kell bocsátanunk, ugye? Ugye ismerjük a mi atyánknak ezt a kérését is, hogy és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És itt is hozzátette ezt Jézus, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát mi ezt is nagyon jól tudjuk, és ezért kényszeredetten meg szoktunk bocsátani. Azt mondjuk, jó, nem haragszom, de ugye a szívünkben ott marad valami folt, valami neheztelés mégis. Nem igazi, nem őszinte ez a megbocsátás. És Jézus ezt hangsúlyozza, hogy ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. És tulajdonképpen a mi atyán kérésében is, ugye ezt mondja, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi megbocsátunk. Ez is elgondolkodtató, hogy úgy, ahogyan mi. Hát ha Isten is úgy bocsátana meg, hogy hát igen, megbocsátok, de nem felejtem el, és újra meg újra fölemlegetné nekünk, akkor az milyen isteni kegyelem lenne. Tehát gondoljunk erre, hogy Jézus itt egyértelművé tette, hogy a megbocsátás akkor igazi, hogyha szívből jön, és hogyha valóban a neheztelésnek a csíráját is kivetjük a szívünkből. Igen, tehát itt adósság elengedéséről volt szó, ami ugye amivel megpróbálta Jézus bemutatni, hogy mit jelent a megbocsátás. Engedd el a mi adósságainkat. A mi atyánkban is az eredeti szövegben ez van. Hogy engedd el a mi adósságainkat, amiképpen mi is elengedjük mások adósságait. És ugye, hogy 70-szer, 7-szer is. Igen, és mi egy idő után azért szoktuk ezt mondani, vagy ha ki nem mondjuk, akkor legalább gondoljuk, hogy azért van határa mindennek. Visszaélnek akkor a mi szeretetünkkel, hogyha újra, meg újra, meg újra vétkeznek ellenünk, és nekünk meg kell bocsátani. Pedig erről beszél Jézus, és a többi ige is, most szeretnék még néhány igére hivatkozni. Efézus beliekhez írott levél 4. fejezetében, 31. 32. vers. Minden mérgesség és fölkeljedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek, minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak, miképpen az Isten is Krisztusban megbocsátott néktek. De itt is ugyanazt mondja az ige, hogy ahogyan Isten megbocsátott Krisztusban, Krisztus által nekünk, úgy bocsássunk meg mi is egymásnak. És ezen kívül legyünk egymáshoz jóságosak is. Tehát ne csak ne bántsuk a másikat, hanem segítsük, tegyünk jót azokkal is, akik ellenük vétkeztek. Következő igék, Lukács evangélium a 17. fejezetéből, a 3. 4. vers. Őrizzétek meg magatokat. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki. És ha egy napon 7-szer vétkezik ellened, és ha egy napon 7-szer te hozzád tér, mondván megbántam, megbocsáss néki. Ugye itt van szó erről a 7-es számról, hogyha 7-szer, akkor is bocsáss meg néki. Igen, és utána mondta ezt ki Jézus, hogy ezt a 70-szer, 7-szer is. Mert az ember tényleg látta az Péternél, hogy hát a kérdésében benne volt, hogy igen, mi hajlamosak vagyunk erre, hogy számolgassuk. De itt Jézus nem erre utalt, hanem hogy akárhányszor vétkezik, mi legyünk készek megbocsátani. A következő ige Efézusi levélből, ez talán ismerős is, ez is, mint a többi számunkra. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Miről van itt szó? De az előző igében is azt olvastuk, azt mondta Jézus, hogy ha vétkezik, torgáld meg őt. Tehát nem arról van szó, hogy szó nélkül kell hagyni a bűnöket. Éppen a bűnös érdekében segíteni kell neki, hogy fölismerje a bűneit. De ugyanakkor legyen bennünk készség arra, hogy megbocsássunk. Tehát amikor azt mondja, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Hogy rendezzünk el mindent minden nap. Hogy ne maradjon neheztelés a szívünkben. Erre indít bennünket ez az ige. A következő, ez is Jézusnak a tanácsa. Tehát Márk evangélium a 11. fejezet 5. versében ezt olvassuk. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát itt azt mondja, hogy amikor mi imádkozunk, és Isten elé jövünk, akkor gondoljunk arra, hogy mindent elrendeztünk, mert akkor fogadja el a mi imánkat Isten. Tehát ez ennyire fontos. Hadd olvassak néhány idézetet is ezzel kapcsolatban. Semmi sem igazolja az engesztelhetetlen lelkületet. Az irgalmatlan ember arról tanúskodik, hogy ő maga nem részesült Isten megbocsátó kegyelmében. Ha a vétkező tudatában van annak, hogy Isten megbocsátott neki, szíve együtt dobban a végtelen szeretet szívével. A bűnös lelkét átjárja Isten könyörülete, és ezzel a könyörülettel fordul mások felé. Azaz irgalom és szerető gondoskodás, amely Krisztus életében megmutatkozott, látható lesz azokban, akik részesültek kegyelmében. Igen, ez is elgondolkodtató, és tényleg meg is kell vizsgálni magunkat, hogy biztos, hogy tudatában vagyunk annak, hogy Isten nekünk megbocsátott, illetve, hogy milyen súlyos bűnöket bocsátott meg nekünk, illetve, hogy ha nem bocsátott volna meg, akkor mi lenne a sorsunk. Tehát tudatában vagyunk ennek. Mert sokszor ez a probléma, hogy úgy gondoljuk, hogy hát tulajdonképpen mi nem olyan nagy bűnöket nem is követtünk el, hát az, hogy Isten megbocsátott, tehát az nem is olyan nagy dolog. És ezért nem is örülünk neki annyira, nem is, nincs is bennünk akkora hála, hogy betöltsön bennünket is az isteni szeretet. Tehát csak ha valóban tudatában vagyunk annak, hogy Isten mit engedett el nekünk, hogy mekkora nagy is az Isten irántunk való szeretete és kegyelme, akkor változik meg a mi szívünk is, és a mi gondolkodásunk is. Következő idézet, gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvből. Aki nem hajlandó megbocsátani, önmaga elől zárja el azt a forrást, amelyből egyedül nyerhet Isten irgalmasságot. Soha se gondoljuk, hogy jogunk van a megbocsátást visszatartani, azokkal szemben, akik bennünket megsértettek, mert az ellenünk elkövetett igazságtalanságaikat nem akarják beismerni. Valóban az lenne a kötelességük, hogy alázatos szívvel megbánják és beismerjék bűneiket. Viszont mi ettől függetlenül legyünk irgalmasok azokkal, akik ellenünk vétkeztek. Akár beismerték bűneiket, akár nem. Igen, hát itt két dolgot is kiemelnék. Az egyik, hogy tulajdonképpen saját magunkat, ahogyan itt olvastuk, saját magunk elől zárjuk el a forrást, hogy Istentől irgalmat nyerjünk. Saját magunkat szakítjuk el Istentől ezzel. Sőt, a lelkünket megfertőzzük vele, és nem nyerhetjük el az igazi békességet se. Ezt mindenki tapasztalja, aki nem tud megbocsátani, hogy hogy mindaddig nyugtalan a lelke, és nincs benne békesség, amíg el nem jut a megbocsátásig. A másik, amit még kiemelnék, hogy aki nem bánja meg a bűnét, és nem kér bocsánatot tőlünk, annak is meg kell bocsátanunk. Igen, itt erről van szó. Gondoljunk arra, hogy Jézus is az ő ellene elkövetett igazságtalanságukat megbocsátotta. Az nem azt jelenti, hogy azok az emberek üdvösséget nyernek. Tehát ha mi megbocsátunk valakinek, attól még ez nem biztos, hogy üdvözül, de a mi szívünkben nem lesz neheztelés. Ugye Jézus így imádkozott a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tehát Jézus megbocsátott nekik, nyilvánvalóan megbocsátott. Attól még az az ember nem feltétlenül jut üdvösségre, hogyha valaki az ellene elkövetett bűnöket megbocsátja. Tehát itt erről van szó, hogy ezt kell megtennünk. Itt szeretnék ajánlani egy videót, illetve egy filmet, talán többen ismerik is, a megbocsátásról szól. Két címen is fönt van az interneten, talán a megbocsátás ereje, az az egyik címe, a másik pedig Amish Grace. Tehát az Amish közösségben történt, és egy valóságos eseményen alapul a film. Nagyon súlyos dolog történt. Ha jól tudom, 4 vagy 5 kislány halt meg egy álmokfutó. Egy férfi bement az iskolájukba, és lelövöldözte őket, és jó néhányan rokkantakká váltak, meg hát mély nyomot hagyott az emléke is ennek. És arról szól végső soron a film, hogy hogyan tudtak eljutni a megbocsátásig. Öngyilkos lett ez a férfi, de ugye a családjával szemben hogyan fejezték ki a részvétüket, hogyan mentek oda meglátogatni, és fölajánlották a segítségüket a gyilkos feleségének és családjának. És egy anya volt, aki nagyon küzdött ezzel, ő nem tudott megbocsátani. Az ő kislánya is meghalt, az egyik. És ezt mutatja be végig ez a film, hogy hogyan küzdött önmagával, és hogyan gyötrődött ez az asszony, és amikor eljutott odáig végül, hogy meg tudott bocsátani, ez milyen békességet hozott a szívébe. És ezt is csak akkor tudta megtenni, amikor meghallotta, hogy a kislánya a halála előtt megbocsátott a gyilkosnak. Tehát van mit tanulni ezektől a hívő keresztényektől is. Visszatérve az igékre, Péter apostol első levele, 3. fejezetében olvassuk a következőt, a 9. versben. Nem fizetvén gonoszszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Tehát itt ugye erről van szó, akik nem kérnek bocsánatot tőlünk, akik nem bánják meg a bűneiket, azokkal szemben milyenek legyünk. Nem viszonozva, sőt áldást mondva. Következő, igen, ugye ezt Jézus mondta a hegyi beszédben, az 5. Máté evangélium 5. fejezete, 48. versében. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Igen, hát ez az, ami emberileg lehetetlen valóban ezt a szintet elérni, de Isten által. És hogyha igazán megértjük az Isten irántunk való szeretetét, irgalmasságát, akkor megvalósulhat a mi életünkben is. A Jézus élete című könyvből szeretnék néhány mondatot olvasni. Az emberek gyűlölik a bűnöst, de szeretik a bűnt. Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ez a lelkület jellemez mindenkit, aki követi őt. A keresztény szeretet késedelmes a bírálatra, de gyorsan észreveszi a megbánást, kész megbocsátani, bátorítani, a tévelygőt a szentség ösvényére vezetni és megerősíteni a jó úton. Tehát ezt jegyezzük meg, nem nehéz megjegyezni ezt a mondatot, hogy Krisztus gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ugye mi emberek fordítva gondolkodunk. Mi a bűnt szeretjük sajnos, és a bűnös gyűlöljük. Viszont aki Krisztust követi, annak ezt ugyanúgy meg kell tanulnia. Tehát ez a lelkület kell, hogy jellemezzen bennünket is, hogy gyűlöljük a bűnt, de szeressük a bűnöst, aki azt a bűnt elköveti. És még néhány idézetet a megbocsátással kapcsolatban szeretnék említeni. Ezt a könyvet meg is vettem, Bocsáss meg és felejts. Ez a címe ennek a Lewis Médesz nevű szerzőnek a könyve, és nagyon jónak találom. Van benne jó néhány példa és gyakorlatias nagyon a könyv. Ezt mondja ebben a könyvben, bocsáss meg és meggyógyulsz. Nézz el mindent, amit ellened elkövetnek, és sok bajnak nézel elébe. Na ez azért érdekes, hogy mindjárt elmondom a hátterét is, hogy leírott bizonyos eseteket, történeteket. Tehát mi az, amit el kell nézni másoknak? Valóban vannak olyan dolgok, amiket nem megbocsátanunk kell, hanem elnézni. Amikor tudjuk azt, hogy a másik nem akar bennünket bántani. Tehát csak egyszerűen olyan hangulata van, vagy olyan... Tehát ezek a nem szándékos dolgok, amik fájnak ugyan, de hát tudjuk, hogy nem bántó szándékkal tette, vagy mondta az illető. Kellemetlen számunkra, de... Tehát azt el kell néznünk a másiknak, nem megbocsátani, elnézni. Nem is kell vele foglalkozni. Mi az, amit meg kell bocsátani? És itt leírt példákat ebben a könyvben, hogy egy tanára milyen volt valamikor, hogy hogyan kigúnyolta őt meg, pellengére állította, és milyen lelki sérülést okozott neki. És ezt leírta oldalakon keresztül, hogy ez... tényleg milyen csúnya dolog volt, és aztán úgy folytatta, hogy de én megbocsátok neked. Tehát ez nagyon csúnya, nagyon tehát rossz szándék is volt benne, tudta, hogy milyen sebeket okoz ennek a gyereknek a lelkében, és mégis tette. Viszont tehát ezt meg kell bocsátani. Bocsáss meg, és meggyógyulsz. Nem elnézni kell, megbocsátani. Egy másik esetet is említenék, egy másik szerzőnek a könyvében olvastam, egy hívő keresztény leírja az élet történetét és a megtérését, és megtérése után beszélgetett vele a lelki gondozója erről, hogy ami ő neki nagyon nagy lelki sérülést okozott, többek között az édesapja is, hogy meg kell bocsátania. És azt mondta, hogy ő erre képtelenek érezte magát. Nagyon gonosz dolgokat művelt vele is, meg az édesanyjával is. És leírja, hogy mégis hogyan jutott el odáig, hogy ne csak megbocsásson neki, hanem ki tudta ezt mondani, meghívta az édesapját egy beszélgetésre, és ki tudta ezt neki mondani, hogy apa, szeretlek. És ugye leírja azt is, hogy ő ezt biztos, hogy nem magától mondta, és az a békesség, amit azután érzett, az se saját magától lett, és keletkezett, hanem Istentől jött, és a következményei szintén Istentől jöttek, hiszen ez a kemény ember, ez a durva ember, attól kezdve teljesen megváltozott, és újra meg újra kérdezte a fiától, hogy hogyan tudsz te szeretni engem, aki egy olyan gonosz ember voltam, és mennyi mindent tettem, és eljutottam el teljes megtérésig ennek nyomán az apja. Viszont ott se arról volt szó, hogy elnézte neki a bűneit. Tehát elmondta, hogy igen, nagyon csúnya dolgokat tettél velem is, meg elmondta, hogy igen, az édesanyjával is, de én megbocsátok neked, és én ekkor is szeretlek. Tehát különbség van a kettő között. Az, hogy megbocsátok valakinek, aki súlyos bűnöket elkövetett, és tényleg ártó szándékkal, az nem a bűnök elnézése, sőt, tartozunk azzal is neki, hogy megdorgáljuk, hogy tehát, hogy felfedjük előtte, hogy ez bűn, éppen amiatt, hogy ő meg tudjon ebből szabadulni, és hogy másoknak ne ártson vele. A következő idézet, így ez Gandhi-tól származik, hogy a gyenge nem tud megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága. Ugye sokszor, sokan úgy gondolják, akik olyan kemények, hogy nem, ezt soha nem fogom megbocsátani, hogy gondolják, hogy mintha ők olyan erősek lennének, holott tulajdonképpen ez pontosan a gyengeséget mutatja, hogy valaki nem tud megbocsátani, még akkor se, hogyha bocsátot kérnek tőle. Igen, a megbocsátás az erősek tulajdonsága, illetve hát tudjuk, hogy isteni segítség is kell hozzá. Következő idézet William Jungtól, ha megbocsátasz, megszabadulsz valamitől, ami eleve nem felemész téged, ami pusztítja az örömödet és a teljes és őszinte szeretetre való képességedet. Igen, itt ő tulajdonképpen erre utal, hogy saját magunkat tesszük tönkre, és saját magunknak többet ártunk vele, mint a másik embernek. Lehet, hogy a másik nem is tud róla, hogy neheztelek rá, nem tud arról, hogy nem bocsátottam meg szívemből neki igazán, de saját magamat tönkreteszem, és saját magamat emésztem, ahogyan itt mondja is, ami eleve nem felemész téged, ami pusztítja az örömödet, és a teljes és őszinte szeretetre való képességedet. Tehát ez valóban így van, hogy addig nem lehet békesség a lelkünkben, amíg neheztelés él bennünk bárki iránt is, és nem tudunk szívből megbocsátani. Ugye ez talán ismerős, ez a Shakespeare mondás, hogy kegyelmet hogy remélsz, ha nem gyakorlod. Hát igen, Jézus is erről beszélt, hogy ha nem tudunk megbocsátani, nem akarunk megbocsátani, akkor miért várjuk az Isten irgalmat, az Istentől való megbocsátást, kegyelmét, hogyha mi ezt nem gyakoroljuk másokkal szemben. Végül pedig egy ilyen rövid kis négytoros verset és Gyulától, hogy tulajdonképpen a másik emberrel szemben is ez egy nagyon jó fegyver, ő ezt írja, hogy szörnyű fegyver. Ja, minden ütésed átkod hiába ellenem. Szörnyű a fegyverem. A végén megbocsátok. De gondoljunk csak bele, tényleg így van, hogy lehet ártani egy olyan embernek, aki megbocsátja a bűnöket. Vannak olyanok, akik direkt akarnak bántani, bosszantani, és nem csak bosszantani, hanem kárt okozni. És amikor azt látják, hogy az illető nem veszíti el a lelki békéjét, sőt, tud megbocsátani. Igen, hát ez tényleg fegyver. Mert akkor azt látják, hogy hiába való mindaz, amivel ők próbálnak bántani valakit. Gondoljunk az első keresztényekre. Igen, ők ilyenek voltak, hogy ahogyan üldözték őket, ahogyan hamis vádakkal illették őket. Ők is tudtak megbocsátani, és ők is tudtak mindvégig kitartani, és megőrizni a békességüket. Tehát éppen ezért semmilyen módon nem tudták őket legyőzni. Tehát az az ember a legyőzhetetlen, ezek szerint, aki tud megbocsátani. Akiben nincsen neheztelés. Aki a bántások, sértések ellenére is meg tudja őrizni a lelki békéjét. És hát idáig kellene eljutnunk, én azt hiszem, hogy mindannyian szeretnénk ilyen lelkületet, és hát ha szeretnénk, akkor ez a legfontosabb, hogy megértsük, mit is jelent az isteni kegyelem. Tehát megértsük azt, hogy Isten mit bocsátott meg nekünk, mennyit engedett el nekünk, és értékeljük is Isten kegyelmét és szeretetét, és hogyha ez így nap mint nap tapasztaljuk, hogy Isten mennyire szeret bennünket, akkor törvényszerű, hogy átformál bennünket ez a szeretet, ez a mennyei szeretet. És nem fogunk kemény szívűek lenni, nem fogunk durván válaszolni, nem lesz bennünk harag, neheztelés, ahogyan olvastuk az Efézusi levélben, hogy mérgesség, fölgerjedés, stb. Meg indulatosság. Hiszen tudjuk, hogy milyen kegyelmet gyakorolt, és gyakorol nap mint nap Isten felénk. Tehát akkor ez lett volna ennek a példázatnak a mondani valója.